sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhivatott jó szakemberek dolgoznak a gyermekvédelem területén, akik talán az élet legnehezebb hivatását választották, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a kiemelkedő tevékenységet végző nevelőszülőket és gyermekvédelemben dolgozókat elismerő mai ünnepségen. Fülöp Attila a Szent Anna a nevelőszülőkért és a Szent Kristófa gyermekekért díjak, valamint miniszteri elismerő oklevelek átadását megelőzően arról beszélt, napjainkban politikai ösztűz zúdul a területre, és egyesek azt próbálják elhitetni, hogy aki ezen a területen dolgozik, biztos, hogy nem jó munkát végez. Az államtitkár szerint ez hazugság, vagy legalábbis tévedés. 23 ezer gyermek sorsa és 13 ezer szakember munkája nem lehet egy-egy büntetőügynek a függvénye, mondta. Kiemelte, elhivatott, jó szakemberek dolgoznak a területen. A jónak lenni jó fővédnöke arra szólított fel mindenkit, hogy fogjunk össze egy jó ügyért, mert ideje tudatosan segíteni, célzottan támogatni a rászorulókat. S fontos az is, hogy ne csak személyek, közösségek is adományozzanak. Erről nagy Elek beszélt az M1-en. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a jónak lenni jó fővédnöke elmondta, idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják. Ő maga is egy elszakított országrészben Kolozsváron született, így van arról tapasztalata, hogy mit jelent kisebbségi sorsban lenni, s amiatt atrocitásokat átélni. Ugyanakkor, ha a szülői háttér az iskola támogató, akkor ezek a nehézségek megerősítik az embert, tette hozzá. Minden fillér arra megy, hogy ezeknek a gyermekeknek egy olyan minimum létet tudjanak biztosítani, ami számukra egy meghatározó élmény lesz, fogalmazott. A Café Francesco lelkiségi podcast sorozata december 2-án folytatódott Budapesten, ezúttal Németh László bíboros belgrádiesek volt a Budapest belvárosi katolikus kávézó és közösségi tér vendége. A konklávé után merre tart az egyház 14. Leó pápával címmel megtartott nyilvános beszélgetés elején Németh László bíboros életútját ismerhette meg a kávézó közönsége. Ezután a beszélgetés további részében a tavasszal zajlott konklávéval kapcsolatos kérdésekre válaszolt a bíboros. Elmondta, hogy Ferenc pápa törekedett arra, hogy világegyházivá tegye a bíborosi kollégiumot. Különös kegyelem, hogy a kreálásom után pár hónapra már májusban pápát választottam. Bíborosnak lenni kegyelem, egyben kötelesség is. Pápát kell választani. Németh László hozzátette, Ferenc pápa enciklikáit olvasva ráismertem arra az egyházképre, amely a Fülöp-szigeteki missziós éveim alatt az életben kirajzolódott. Többek között a világiak szerepéről van szó, s a nők szerepvállalásáról az egyházban. Majd a konklávé szigorú titoktartásáról is beszélt a résztvevőknek. Leó pápa megválasztásával kapcsolatban elmondta, a Szentlélek fantasztikus műve, hogy a 133 jelenlévő pápa választó bíboros, hazájukban mindegyikük nagy tekintélynek örvendő fontos ember, akinek számít a véleménye, képes volt 20 óra alatt megválasztani a pápát. Ha ez nem Isten műve, akkor mi az? Zárta gondolatait Németh László bíboros érsek. Rekord összegű, több mint 18 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Tesco-ban eladott Nestlé termékek után felajánlott összegből a rászorulóknak szervezett jótékonysági kampányban, tájékoztatott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A közlemény szerint a Rakjuk össze együtt a segítséget elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók az áruházakban szeptember 25-e és október 8-a között. A sok éves hagyományhoz híven a megvásárolt termékek fogyasztói árának 1%-ával támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját a Nestlé, a Tesco pedig megduplázza a befolyt összeget, így a támogatás meghaladja a 18 millió forintot. Otthonod a kerted témában zajlik a 36. Flóra Virágfesztivál Kecelen december 5-e és 7-e között, amelyhez ezúttal is kapcsolódik országos fazekas kiállítás, közölte a szervező keceli önkormányzat nevében a polgármester. Benedecki Tamás hozzátette, Kecel legnagyobb rendezvénye a december 5-én kezdődő háromnapos programsorozat tartalmas kísérőprogramokat kínál valamennyi korosztály számára. Végül az időjárásról. Borult, párás, ködös idő marad. Keleti-észak-keleti megyékben szakadozik a felhőzet. A keleti szél megélénkül, az ország nyugati felére pedig csapadékzóna érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiós műsorát hallják.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiósának műsorát hallhatják a következő néhány percben. Intézményünkben számos program színesíti a mindennapokat, melyek tükrözik iskolán katolikus szellemiségét, családias légkörét és sokszínűségét. Ezekből hallhat egy rövid összefoglalót, majd ezt követően interjú hangzik el a görögországi Erasmus pályázatról, Bakai Beáta igazgatóhelyettes asszonnyal és Kis Emília 12. osztályos tanulóval.
Már a tanév elejétől számos területen büszkélkedhetünk, szép sikerekkel és kiemelkedő eredményekkel. Nagy Zsófia 12. osztályos diákunk az édesanyja nyelvünk nyelvhasználati verseny megyei fordulójában második helyezést ért el szeptember 17-én. Így az októberi országos döntőbe továbbjutva eredményesen képviselte iskolánkat, megyénket. Kimagasló teljesítményéért emléklapot kapott. Szeptember 22-én rendezték meg a versbarátok köre által szervezett a Remény nem csal meg című szavalóverseny döntőjét. A verseny fővédnöke az idei évben is dr. Fábri Kornél püspök úr, a zsűri elnöke pedig Kubik Anna színművésznő volt. A Miskolcon megszervezett megmérettetésen Szimmel Bíborka 11. B-osztályos tanuló második, Bari Hanna 10. B-osztályos tanuló pedig harmadik helyezést ért el. Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak, Németh Rózsa és Kantáné Illés Edit tanárnőknek.
Iskolában már több mint egy évtizedes hagyománya van az őszi akadályversenynek. Az iskolához közeli erdős területen idén is megrendeztük ezt a vetélkedőt, amelyhez ismét csatlakozhattak a város általános iskolásai is. A közel 8 kilométeres, szinte emelkedésekkel tarkított távot több mint 100 diák teljesítette ragyogó napsütésben. A programot a Szixi tanárai szervezték, akikhez a katasztrófavédelem, a rendőrség, az Ózdi mentőállomás és a honvédség szakembere is csatlakoztak saját állomásaikkal. Az esemény sikeréhez a pedagógusok, a vendégszervezetek és a lelkes versenyzők egyaránt hozzájárultak. A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű program keretein belül közel 90 diák vállalt önkéntes szolgálatot Ózdi templomok és a közeli óvoda számára, megerősítve az iskola és más helyi közösséggel kapcsolatát.
A tanév eleje tudományos és kulturális eseményekben is bővelkedett. A szeptember egyik csúcspontja a Kutatók Éjszakája elnevezésű program volt, amelyen látványos kísérletekkel és számos érdekességgel bűvölték el az érdeklődőket. A fizikai kísérleteket Adorján Bóta Judit tanárnő mutatta be, akit az a megtiszteltetésért, hogy a Duna TV Családbarát című műsorában vendégeskedhetett. Hozz magaddal egy könyvet! Ez volt a mottója annak a felolvasóesnek, amelyen az olvasás szerető diákoknak és tanároknak lehetőségük nyílt bemutatni egymásnak kedvenc könyveiket. Október 16-án, az újraélesztés világnapján iskolánkban véradást és oktatást szerveztek. Diákjaink idén is bekapcsolódtak az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezésbe, így együtt imádkoztunk az egységért és a békéért.
Október 18-án három nagy esemény is zajlott a Szixiben. A Csacsiavatón a 11. K-osztály Forma 1-es témájú játékos vetélkedő keretein belül avatta fel a 9-eseket. A legcsacsibb osztály címet a 9. A tanulói nyerték el. Ugyanezen a napon rendezték az általános iskolások és a Szixisek Profitability nevű logisztikai bajnokságát, ahol iskolán diákja a 10-ás Szegedi Krisztófer is dobogós helyezést ért el. Szintén ezen a napon hirdették ki, hogy Nyírő Gergő Bálint a 13. B-ből második helyezett lett versírás kategóriában a Debreceni Nagyerdő Alapítvány országos irodalmi pályázatán. A mozgalmas nap zárásaként rendeztük meg a hagyományos avatóbált, amely igényes szórakozási lehetőséget nyújtott többek között gyönyörködhettünk keringősen nyitó táncában is.
Végül újabb büszkeség. A tanévben már másodszor szerepel iskolánk az országos médiában. Az M1 Család 25 című műsora bemutatta Ökocuki nevű csapatunkat, amelynek a tagjai az előző tanévben országos harmadik helyezést értek el innovatív termékükkel a Nemzeti Tehetségprogram keretében középiskolásoknak meghirdetett ötletversenyen. A tehetséggondozás iskolákban tehát ismét pozitív országos visszhangot kapott. Szívből gratulálunk a diákoknak és a tanároknak.
Ezek voltak rövid híreink, és most hallgassuk meg az interjút.
Kedves hallgatók, Ronyec Anna vagyok, a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 12E osztályos tanulója. Itt van velem a stúdióban Bakai Beáta igazgatóhelyettes asszony és Kis Emília 12E osztályos tanuló, és a mai interjúban az iskola által indított görögországi Erasmus programról tudhatnak meg többet. Először igazgatóhelyettes asszony szeretném kérdezni, hogy hogyan ismerült fel az iskolában az Erasmushoz programhoz való csatlakozás ötlete.
Intézményünk már több mint 20 éve pályázik sikeresen Erasmus programokra. De eddig csak a szakmai szektorban pályáztunk, amely során szakmás tanulóink lehetőséget kaptak 3 héten keresztül külföldi cégeknél élesben kipróbálni a szaktudásukat. Ezek a pályázatok nagy sikernek örventek, így felmerült az a gondolat, hogy gimnáziumi diákjainknak is keressünk hasonló programot. Így nyújtottuk be a köznevelési szektorban először ezt a pályázatot, amely nagy örömömre első nekifutásra pozitív elbírálást kapott.
És milyen lépéseket kellett ahhoz megtenni, hogy ez a projekt létrejöhessen és elinduljon?
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen már évek óta pályázok a Tempusz közalapítványnál Erasmus programokra, így mondhatom, hogy szereztem némi gyakorlatot. Fenntartónktól minden pályázás során megkérjük az engedélyt, s örömmel veszem, hogy eddig mindig támogattak az elképzeléseim megvalósításában. Rendszeresen részt veszek a Tempusz által szervezett budapesti konferenciákon is, ahol egyik alkalommal összeismerkedtem egy Görögországban évek óta tevékenykedő koordinátorral, aki nagyon nagy segítségemre volt a partneriskola keresésben, a kapcsolat megteremtésében, illetve a mobilitás során is végig segítő kezet nyújtott, mindenben maximálisan számíthattam rá. Egy sikeres pályázat megvalósításában elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció, a megbízható kapcsolatrendszer. Ez esetben egy ideális háttér állt rendelkezésre, amely nagyban hozzájárult a pályázatunk sikeréhez.
Szerencsére ugye nagyon sok gyermek vehetett részt iskolánkból ebben a programban. Milyen szempontok alapján válogatták ki a résztvevő diákokat?
Ez mindig egy nehéz feladat számunkra. Tudjuk, hogy sokan szeretnének ilyen lehetőséghez jutni. Jelen mobilitásra is 2-szeres túljelentkezés volt. Minden Erasmus pályázatunk jelentkezési feltétele egy motivációs levél beadása angol nyelven. Ebben leírja a jelentkező, miért szeretne részt venni, mik az erősségei, milyen versenyeken, közösségi programokon vett részt. Ezt követően összeül a kiválasztóbizottság, amelynek tagjai az osztályfőnökök, nyelvtanárok és a vezetőség. Többszörös megvitatás során dől el a rangsor, ahol a diákok érdemei, nyelvtudása, szociális érettsége nagy súllyal számít bele, milyen pontokat kap, hányadik helyre kerül a listában a tanuló. A kísérő tanárok kiválasztásában kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen nincs ekkora túljelentkezés, de itt is ügyelünk arra, hogy minél több kolléga tapasztalja meg, milyen külföldre vinni egy csoportot, s ő maga is szép élményekkel térhesse haza.
Természetesen biztosan akadtak kihívások a program megvalósítása során. Milyen akadályokba ütközött néha?
Számomra mindig a legnagyobb kihívás, hogy mindennel idejében pontosan kész legyek, ne felejtsek el semmit. Jól megtervezett, időben tartható program legyen a kezemben, a résztvevőkkel, partnerekkel, kísérő tanárokkal megfelelő kommunikációt tartsak fenn, hogy mindenki pontosan tudja, mikor mi a feladata. Ezt kézben tartani, miközben más munkafolyamatok is zajlanak az intézményben, ahol érintett vagyok, na ez az igazi kihívás számomra. Emellett jöhetnek olyan nem várt történések is, amelyek gyors megoldása, az akadályozó tényezők mielőbbi felszámolása nagyon fontos, kellő rugalmasságot igényel. Szinte minden mobilitás során előfordulnak kisebb betegségek, balesetek, amit ott a helyszínen orvosolni kell. Programváltozások is lehetnek, főleg ha az időjárás közbeszól. Most is el kellett napolnunk a Katerini önkéntes centrum látogatását, hiszen olyan nagy esőt kapott a város, hogy beázott egy része a központnak. Ez esetben nyilván nem minket fognak fogadni, hanem teszik a dolgukat. Alapvetően ezeket a problémákat gyorsan meg tudtuk oldani, nem okozott fennakadást.
A partner intézménnyel mennyire volt gördülékeny az együttműködés és a közös munka?
Görögországi magyar kapcsolattartónk Pajusik Éva hadhatós közreműködésével azt mondhatom, zökkenőmentesen zajlott a kapcsolatfelvétel, illetve a mobilitás során is együttműködő kommunikatív partnerek voltak, s nagyon remélem, hogy további programok során is üdvözölhetjük őket partnerként.
Amikor elkezdte ezt a programot, milyen célokat tűzött ki maga elé?
Alapjában véve ez a mobilitás programja kifejezetten a katolikus és ortodox vallások hasonlóságainak és különbözőségeinek feltérképezésére épült, ez volt az elsődleges cél. Természetesen emellett bepillantást nyerhettünk a görög oktatási rendszerbe, az iskola pillanatnyi életébe, kulturális örökségek részeit látogattuk meg, többek között a meteórákat, Olümposz hegyi kolostorokat, Thesszaloniki városát, amelyek mind gazdagították kulturális élményeinket. Belekóstolhattunk a helyi gasztronómiába, a zenei világba, a görög életérzésbe.
És mit gondol, hogyan lehetne fejleszteni az Erasmus program iskolai megvalósítását?
Jó magam is több alkalommal voltam már kísérő tanár különböző mobilitásokon, ahol más-más tapasztalatot szereztem. Ha adott célok, megfelelő programterv áll rendelkezésre, megfelelő a partnerkapcsolat, úgymond mindenki tudja a dolgát, akkor sikeresen zárul a program. Ha az előbbiek bármelyikében hiba van, akkor gondok lehetnek, sajnos ilyenben is volt már részem. Nagyon pontos feladatkiosztás kell a megfelelő felelősökkel. A Sixiben a projektmenedzsment szuperül működik, összeszokott csapat dolgozik az Erasmusos pályázatok megvalósításán. Persze akadnak néha hiányosságok, megoldandó feladatok, de idáig sikeresen vettük az akadályokat. Nagyon remélem, hogy a program továbbra is futni fog, és lesz lehetőségünk ismét pályázni egy újabb témában.
Ez a program kitűnő lehetőség volt a fejlődésre. Hogyan hasznosította a program során szerzett tapasztalatokat a mindennapi pedagógiai munkájában?
Nyelvtanárként könnyű dolgom van, hiszen a kulturális ismereteket angol nyelven tanúráimon közvetíthetem. Minden egyes mobilitás szervezésével újabb menedzseri tapasztalatokra teszek szert, amelyet hasznosíthatok igazgatóhelyettesi munkámban. Személyes és szociális fejlődésem pedig egyúttal a mindennapokban is kamatoztathatom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Most Liát szeretném megkérdezni, aki személyes élményeiről tud beszámolni.
Szia Anna, köszönöm a meghívást.
Az út során rengeteg programon vehettetek részt, mik voltak ezek pontosan?
Hát az első, illetve az utolsó napon ellátogathattunk a helyi iskolába, ahol a diákok és a tanárok egyaránt nagy szeretettel fogadtak minket.
Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél?
Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hiszen az osztálytársaimmal juthattam el Görögországba, kipróbálhattam a nyelvtudásomat, és ahhoz képest, hogy mennyi feladatunk volt, egészen sok szabadidőt kaptunk ott.
Ugye már az ott tartózkodásatok alatt iskolába is jártatok, milyen volt ez az intézmény, és miben volt más, mint a te itthoni iskolán?
Ez az iskola Katerinben volt, amit egy 20 perces buszúttal tudtunk elérni. A diákok és a tanárok is egyaránt közvetlenek voltak. Különbségnek azt tudnám elmondani, hogy az általános iskola és a középiskola is egy épületben, épületcsoportban részesült, és a régebbi falakon kívül grafitik is vannak, ami egészen meglepő volt számomra. A mosdók pedig egészen másak, mint nálunk. Nekem az angol vécé sokkal jobb, és így elégedett vagyok ezzel a nálunk lévő helyzettel.
Milyen nyelven beszéltetek egymással, és könnyű volt-e megérteni a másikat?
Angolul társalogtunk. Szerintem egészen jól sikerült. Kiderült, hogy minket egy 9. évfolyam fog fogadni. Ehhez képest ügyesen beszéltek, és könnyedén és gördülékenyen tudtunk kommunikálni.
Még azt elmondd el nekem, hogy mit tanultál a másik országról, vagy az ottani emberekről?
Nekem sokkal nyitottabbak voltak ott az emberek, szerintem a turisztikai háttér miatt, és amit így tapasztaltam az iskolában is, hogy sokkal elfogadóbbak, mint mi, szóval ezt ebből tanulhatnánk is, mint magyarok.
Nagyon szépen köszönöm neked is, Lia, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm szépen.
Fogadják szeretettel a Spirit Lead Me című dalt Nagy Zsófia, 12. E-osztályos tanulónk előadásában.
Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Ez év májusában olasz delegációt fogadtunk a Sziksziben. A II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda által vendégül látott Fokollára mozgalom képviselői látogattak meg minket, és érdekes beszélgetést folytattak diákjainkkal a nemzetek és emberek közötti elfogadásról. Ennek apropóján készült interjú iskolánk diákjával, Nagy Zsófiával.
Kedves hallgatók, én Ronyec Anna vagyok, és a mai interjúban egy vallással kapcsolatos beszélgetést hallhattok. Itt van velem a stúdióban Nagy Zsófi, 11. osztályos tanuló. Témánk az előző héten megrendezésre került Fokollára előadás. Szia Zsófi! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mesélnél kérlek egy picit úgy általánosságban, mi is ez a Fokollára mozgalom?
Szia Anna, köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek. Tulajdonképpen ez a Focolare mozgalom Olaszországból indult, egy vallásos mozgalom, ugye, ahogy az előbb is mondtad. Egy olyan mozgalomról van szó, ahol ugye nyilván Istent és magát a kereszténységet helyezik a központba. Tulajdonképpen az lenne ennek a lényege, hogy minél több embert magukhoz toborozzanak, és hirdethessék a békének a fontosságát, és hogy a mindennapi kicsinek tűnő gesztusokkal is annyira sok mindent tudunk hozzátenni, akár az idegenek, az általunk nem ismert emberek életében, és a türelemre próbálnak ezzel tanítani minket, vagy igazából azokat, akik csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz.
Már ugye említetted az előbb, hogy fő céljuk a béke. Számodra is fontos ez a béke fenntartása, maga az egész célja ennek a mozgalomnak.
Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a béke megmaradjon, hiszen azt vallom, hogy minden probléma békés úton is megközelíthető, és higgadt fejjel megbeszélhető, akár mindennapi témákról legyen szó, akár esetleg egy társadalom életével kapcsolatos fontos problémakör, kérdéskörről legyen szó. A béke az mindig sokakat foglalkoztatott, nagyon sok mozgalom jött létre a békével kapcsolatban, a történelem során is, és ugye most is ez a Focolare mozgalom, amit az olaszok ennyire mozgósítanak.
És hogyan tudják ezt véghez vinni?
Ebben az évben egy hajó indult a földközi tengeren belül, 200 jelentkezőt, 200 főleg fiatalt kértek fel erre, hogy vegyenek részt ebben a mozgalomban, ebben a béke mozgalomban. Annyi lenne ennek a lényege, hogy felszállnak az utazás egyik végén a hajóra 25 ezekből a 200 fiatalból, 25-en felszállnak és utaznak a hajón. Ugye össze vannak valamilyen szinten zárva, és ez türelmet tanít nekik, és azt, hogyha esetleg összekapnak valamin, akkor azt ott helyben meg tudják beszélni, mert hát nyilván egy hajón nem tudsz csak úgy elrohanni a másik elől, mert egy légtérbe vagy tulajdonképpen. Aztán amikor elérnek a másik végére tulajdonképpen a földközi tengernek, ott egy kikötőben az a 25 ember leszáll, és a következő 25 felszáll, és ez az oda-vissza út addig megy, amíg a 200 ember ugye úgymond el nem fogy.
És mi a te személyes véleményed? Mit gondolsz erről az egészről?
Szerintem ez a hajós kivitelezés egy nagyon jó ötlet, egy nagyon jó kezdeményezés volt a fokolárosok részéről. Szívesen kipróbálnám, vagyis igazából megnézném, hogy hogyan tudok én ebben azonosulni.
Az utolsó kérdésem pedig az lenne hozzád, hogy ennek az egyesületnek van-e magyar megfelelője?
Természetesen igen, mivel viszonylag közel van hozzánk Olaszország, ezért a 70-es, 80-as években főleg olasz fokolár tagok hozták el Magyarországra ezt a vallásos lelkesedést ezzel kapcsolatban.
Köszönöm neked, Zsófi, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. december 1-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csapatával. Most már, ahogy ezt a műsort hallgatják a kedves rádióhallgatók, mondhatjuk azt is, hogy már zakatol az adventi vonat, hiszen jó néhány napja már benne vagyunk ebben a készületi időszakban, ami mindenki számára talán egy picit mást jelent, de természetesen van egy egységes célkitűzése, amit sokféleképpen megélhetünk ki a saját maga életében, annak megfelelően, hogy az ő lelki életét, lelki világát hogyan szervezi, hogyan építi fel, és ebben a szent négy hétben mindenki különböző utakon is haladhat, a lényeg az, hogy ugyanafelé, a cél felé haladjunk. Az adventi szent időnek vannak jellegzetes állomásai, vannak jellegzetes szertartásai, fontos momentumai, amelyek megadják az irányt, megadják az alapot, és ezek nem másra épülnek, mint a különböző szentírási részekre, amelyeket a hétköznapi szentmiséken is napról napra felolvasunk, különösen most, abban az időszakban, amikor a Rorate szentmiséket ünnepeljük egyházunkban, ami talán az elmúlt évszázadokban kialakult egyik legnépszerűbb szokásnak is mondható egyházi hagyománynak, a hajnali szentmise, és nagyon sok helyen ilyenkor jóval többen megmozdulnak, útnak indulnak, amikor a hajnali szentmiséken kell, hogy részt vegyünk, és érzik azt, hogy ez egy olyan kegyelmi időszak, egy olyan kegyelmi esemény, amelyben van áldozatvállalás is, lemondás is, és talán az Isten különleges módon meg tud bennünket érinteni, meg tud bennünket szólítani ebben az időszakban. Most egészen december 16-áig mondhatjuk úgy, hogy az adventi időszaknak az első részében vagyunk. Ebben az időszakban most itt az első héten a hétköznapi szentmiségben már javában olvassuk Izajás prófétának a részleteit, illetve a Máté evangéliumának a különböző részleteit. Majd a következő műsorban jövő héten beszélünk arról, hogy mit is jelent számunkra az advent. Most így a bevezetőként, indításként egy picit a szentírási részekről és az ahhoz fűzött gondolatokról beszélgetünk itt a stúdióban, és ebben lesznek a szokott módon beszélgető társaim, Kriszta és Timi, akikkel egy kicsit elmélkedünk azokról a szentírási részekről, amelyeket most ezen a héten olvasunk a szentmiséken. Ma csütörtökön a mai olvasmány a sziklára épült ház történetét mutatja be. Máté evangéliuma szerint olvastuk a mai reggeli szentmisében a bölcs embernek a gondolkodás módjáról és az oktalan ember gondolkodás módjáról szóló szentírási részt, a sziklára épült, illetve a homokra épült háznak a történetét. Izajás próféta könyvéből pedig egy rövidebb részletet olvastunk, amelyben megjelenik a hűség kifejezés, a nép, amely megőrzi a hűséget. Gondolom, hogy a sziklára épült ház története mindenki számára világos, mindenki számára ismert történet. Ismerjük a Jézusi példázatot, aki azt mondja, hogy az a ház, amely sziklára épült, semmilyen vihar, semmilyen katasztrófa által nem dől össze. Olyan szép ennek a megfogalmazás, amikor olvassuk, hogy süvített a szél, ömlött az ár, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. És ott van az oktalan ember háza, aki homokra épít, és ugyanígy olvassuk, hogy süvített a szél, ömlött az ár, nekizúdult a háznak, és az összedőlt, mert homokra épült. Ezzel a történettel, ezzel az evangéliumi példázattal szembesülünk a mai napon. Aki már volt szentmisén, vagy aki hallgatott már szentmisét, hallhatta ezt a mai szentmisében. És így az adventi szentidőben az első olvasmány, tehát amint mondtam, a hűségről, ez a második olvasmány pedig a bölcsességről szól. Ki hogyan építkezik, ki hogyan indul, ki hogyan szervezi az életét, ki hogyan alakítja a dolgait. És most egy picit itt állnánk meg, és evel a szentírási résszel kapcsolatban kérdezlek egy picit benneteket, hogy amikor ezt halljátok, vagy most, hogy azt, hogy idéztem ezt a szentírási részt, mi az, ami ebből eszetekbe jut, vagy mit taníthat számotokra, vagy szerintetek miért fontos, hogy ezt az adventi időben felolvassuk, ezt a sziklára épült, vagy homokra épült ház történetét, mi az, aminek üzenetértéke, példaértéke van ebből a történetből most így az adventi szentidő első hetében?
Számomra a sziklára épített ház az, amikor Isten parancsait veszem alapul az életemben. Tehát az életemet ráépítem. Ez azt jelenti, hogy olvasom a Szentírást, ugye? Tehát az igéket próbálom a mindennapjaimba is beépíteni, és a 10 parancsolat az alapja az életemnek, illetve a fő parancs, tehát a szeretet. És hogyha minden cselekedetemet ide helyezem, ezek alapján ítélem meg, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem, akkor azt gondolom, hogy akkor sziklára építem a házam, illetve az Istennel való kapcsolatom újra gondolását is jelenti ez a szentírási szakasz. Tehát, hogy az imádság az alapja mindennek, és a vele való kapcsolat, a vele való megbeszélés, barátság, együttjárás, úgymond, hogy együttélés, hogy ha ez mind megvan, és az ő parancsolatait megtartom, akkor sziklára építem a házamat.
Hogy lehet a 21. században a 10 parancsolat szerint élni?
Szerintem nem olyan nehéz abban az esetben, hogyha, amit mondtam az előbb, hogyha imádkozunk, meg ha szentségekhez járulunk rendszeresen, akkor minden segítséget megkapunk az Istentől. Jó, nyilván nem könnyű, de én azt érzem a mindennapjaim során, hogyha mindezeket megteszem, amit az előbb mondtam, akkor sokkal könnyebben átvisz az Isten a nehézségeken, mint hogyha magam erejéből próbálnám ezeket a döntéseket meghozni, vagy ezeket a helyzeteket átélni. Mert a homokra épített ember háza szerintem olyan, akik a saját érzelmeire, meg a saját gondolataira hagyatkozik, senki másra nem hallgat, csak önmaga próbálja megoldani a dolgait, az életét, és az érzelmei viszik szerintem.
Többször mondtad, használod ezt a kifejezést, hogy ráhagyatkozni Istenre. Ez lehet, hogy sokaknak a kérdése, hogy jó-jó szép erről beszélni, meg könnyű ezt mondani, de mit jelent ez, hogy ráhagyatkozni Istenre? Vagy te hogyan érted, hogyan gondolod ennek a jelentését?
Hát nekem ez volt az egyik legnehezebb az életemben, elég erős akarat vagyok, de nem azért, mert hogy én nem tudtam azt, hogy nem az Isten akarata tehát hogy az a legjobb nekem, hanem nehéz volt. És szerintem nagyon sok embernek ez a legnehezebb a mai világban, hogy az életünk minden egyes, tehát semmi fölött nem idegeskedni, mindent elmondani Istennek, és kérni a Szentlélek segítségét, hogy bizonyos döntéshelyzetekben. Meg az, hogy elmondom azt mondjuk napjában többször is, hogy mindent Jézusra bízok, és ő gondoskodjon mindenről. És hogy ezt elmondom többször magamban, tehát hogy ez átalakítja a gondolkodásmódomat is, és ad egyfajta biztonságot.
Köszönjük szépen, és akkor nézzük, hogy Timinek milyen gondolatai vannak ezzel a szentírási résszel kapcsolatban, és esetleg majd lehet neked is teszek fel ilyen provokatív kérdést.
Nekem, amit most így felolvastam, az jutott eszembe, hogy megerősítés, emlékeztető. Tehát az, hogy az én hitem, meg a hitéletemben, ebben az időszakban különösen, meg nekem még ilyen egyébként a húsvét előtti nagybőti időszak, hogy még inkább megvizsgáljam azt, hogy én most hol is tartok tulajdonképpen, meg hova szeretnék eljutni, az nyilván egyértelmű, de hogy most hol tartok, a kapcsolatom hogy alakul a Jóistennel, és hogy megteszek-e mindent azért, hogy ebben a kapcsolatban azért minden olyat meg tudjak tenni, ami fontos, és ami elvárható tőlem. Úgyhogy nekem ez jutott ugye elsőre egyből eszembe, hogy vajon én is ilyen oktalan vagyok-e még mindig, vagy már azért eljutottam addig, hogy az okos ember, vagy legalábbis az okos embernek a cselekedetei felé próbálok törekedni.
Hol lehet szerintetek ezt elrontani? Mondjuk egy vallásos ember hol tudja elrontani ezt az evangéliumi történetet, vagy ennek a megérését, amikor az életét végig gondolja, és mondjuk halad egy úton, és mondjuk ő úgy gondolja, hogy a bölcsemberhez hasonlít. Hol tudja ezt elrontani például?
Például én biztosan vagyok benne, hogy én ott tudom elrontani, hogy ez a kicsinyhitűség, meg az elbizakodottság között nagyon nehéz lavírozni szerintem hívőként is. Tehát, hogy mi az, amikor én, amit mondott Kriszta is, ezt a ráhagyatkozás például nálam, ez is nekem is probléma volt nagyon sokáig, most már kevésbé, de igyekszem ezen nagyon sokat dolgozni, és ami még eszembe jutott egyébként akkor, amikor ezt Kriszta mondta, megkérdezted, hogy ez mit jelent számára, nekem az volt például egy óriási segítség, hogy ugye a Jóisten mindig küld jeleket felénk, az ő kegyelme az végtelen és állandóan árad felénk, és észre kell venni ezeket a jeleket, és például akkor, amikor én ráhagyatkoztam, akkor biztos, hogy én kaptam a döntéseimhez olyan jeleket, amivel, ha azt nyilván egy idő után már felismertem és követtem, akkor egyértelmű, hogy miért kaptam meg azokat a jeleket, és az eredményét látva nyilván már én, mint ember utólag tudtam meg, hogy miért kaphattam azokat, de mindig a javamra váltak.
Számotokra hogyan jelenik meg, vagy mit jelent az, hogy az Isten jeleket ad ez a gondolat az életetekben? Ugye Izajás prófétának a mai csütörtöki részében ugye azt a rövidke kis mondatot olvastuk, ami a hűségről szól, ugye ez a mai szentírási rész, azt mondja, hogy erős városunk van nekünk, védelmünk, kőfal és bástya benne, nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép, amely megőrzi a hűséget, és meg van győződve arról, hogy az Úr megőrzi békében, mivel benne bíztak. Bízzatok az Úrban örökkön örökké, mert ő örökké megmaradó szikla. Az ének, a hozzászólások gyakorlatilag erről szóltak, amit mondtatok eddig, annélkül, hogy ezt felolvastam volna. És most még egyszer visszakanyarodok ide, hogy itt arról beszél Izajás próféta, hogy a gőgös ember az megszégyenül, az kint marad, és Isten országába csak a szerédek, az igazak juthatnak be. De én azt gondolom, hogy ez lehetetlen anélkül, hogy ne vennénk figyelembe Istennek a jeleit, ahogy jelez, ahogy megszólít minket, és talán nagyon sokan azt érzik, hogy ez olyan furcsa. Tehát, hogy sokan nem is értik ezt, olyan varázslatnak gondolják, vagy olyan kicsit olyan mágikusnak, hogy szól az Isten, vagy ad jeleket, vagy ez nem csak a kiválasztottaknak, vagy nem csak azoknak, akik ki tudja, hogy milyen nagy áldozatokat, lemondásokat böjtölnek, ezt hoznak, azt hoznak, tehát egy egyszerű embernek is szólhat az Isten. És itt állnék meg még egy perce, most az adventi szentidő, ez ilyen különleges, itt a jelekről szól, azokról a jelekről, amelyeket látunk a Bibliában, proféciák, a környezetünknek, a világunknak a jelei, illetve az egész adventnek a varázsa, ennek a várakozásnak a sok-sok-sok-sok üzenete, amit látunk, amivel találkozunk, hogy mit értelmezhetünk jelként, vagy mi tartozik ide, vagy mi az, hogy Isten jeleket ad.
Nálam például úgy, hogy egy olyan gondolat jelenik meg bennem, ami azelőtt fel sem merült. Volt már erről, hogy beszélgettem olyan emberrel, vagy erről a kérdésről, hogy el is mondtam neki, hogy szerintem ezt biztos, hogy a Jóistentől kaptam, és ő ezt ilyen szkeptikusan fogadta, és nézett is rám, és visszagondoltam arra, hogy igen, lehet, hogyha én ezt a keresztelkedésem és a megtérésem előtt hallgatom, akkor nem fogadom ezt ilyen szemmel, mint ahogy ma, mert hát mondhatná ezt, hogy eszembe jutott valahonnan, de hát, hogy miért pont a Jóistentől? Hát én azért gondolom ezt, mert nyilván előtte rábíztam, hogy ő döntse, hogy végül is hogyan legyen, ne az én akaratom történjen. Sőt, van, hogy nem is tudnám mondjuk az adott kérdést eldönteni egyedül, úgyhogy mindenképpen kérem az ő segítségét, és ilyenkor érdekes, hogy szoktak olyan gondolataim is jönni, ami azelőtt meg se fordult a fejemben. Úgyhogy nekem például innen. Még egy dologra visszatérve, például ez a személy, ez nekem azt tette fel ezt a kérdést, hogy bármibe bele tudom magyarázni, hogy ezt most a Jóisten mondta, de nyilván nem tudom mindenbe belemagyarázni, mert rossz döntéseket soha nem hoztam még úgy, hogy ezekre a nevezük sugallatoknak vagy gondolatokra hallgattam volna.
Igen, és talán amit Kriszta az előbb említett, hogy aki csak önmagában bízik, vagy önmagától hoz döntéseket, azt viszont látjuk a világban, hogy nagyon sok rossz döntést hoznak körülöttünk is, vagy egyáltalán emberek, hatalmasok, vagy vezetők, vagy egyszerű emberek is, tehát az életükben tudnak olyan rossz döntéseket hozni, amire állítólag ugye azt mondják sok, hogy átgondolt, megfontolt döntés, de akkor mi alapján megfontolt, hogyha végül is rosszul sikerül? Hát szerintem az Isten sose csinál ilyet az emberrel, hogy rávezeti egy döntése, és utána gyakorlatilag benne marad az ember a slamasztikában, mert egy rossz döntés született az imádságból. Én azt gondolom, hogy az imádságból soha nem születik rossz döntés, és ebből is látszik, hogy ha körülöttünk lévő világ sok-sok rossz döntés, az, hogy az igazán nincs átimádkozva, és pontosan ez az, ami a döntésekből hiányzik, ezekből a nagy döntésekből, akár legyen az politikai, gazdasági, vagy bármilyen nagy-nagy-nagy döntésekből is, meg a kisebb döntésekből is, legyen egy családi vita, egy válás, egy családi tragédia, bármi, ahol igazából lehet, hogy egy jó döntéssel sok mindent meg lehetne gyógyítani. Látszik az, hogy minden benne van abban a döntésben, csak nincs átimádkozva, és ezért rosszul sülhet el. De én azt gondolom, hogy amit az Isten előtt átimádkozott valaki, az nem sülhet rosszul el. Az mindig gyümölcsöző. Lehet, hogy fáj, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy nem könnyű meghozni azt a döntést, de mindig gyümölcsöző. Amit viszont az Isten nélkül hoznak meg, az tragikus is lehet. Tehát én ezt látom a világban, hogy a nem átimádkozott döntés, vagy az átimádkozatlan döntés, ez mindig tragédiához vezet, vagy töréshez vezet az ember életében. Az Istennel hozott döntés pedig mindig épülés. Tehát ez a bölcs ember, hogy sziklára nehezebb építeni, de megéri. És talán ez az Istennel való átimádkozott döntésnek a lényege, hogy, hogy nem mindig könnyű elindulni azon az úton, amit az Isten akar, mert lehet, hogy emberileg nem értem, de mindig gyümölcsöző. A saját utamon járni pedig lehet, hogy könnyebbnek tűnik, vagy a saját eszemre hagyatkozni, de viszont abból lehetnek komoly tragédiák is.
Én úgy tapasztalom az én életemben, hogy Isten nagyon sokféleképpen tud kommunikálni velem, meg úgy velünk, akár érzelmeken keresztül, vagy akár történéseken keresztül, vagy akár az időjárás, vagy akármi, még azon keresztül is, tehát ő tudja azt mondjuk, hogy nekem rám az hogyhatna, és hogy tényleg célhoz érjenek bizonyos dolgok. És azt gondolom, hogy igen, sok jel volt már az életemben, de mindig csak abban az esetben éreztem határozottan, vagy tudtam határozottan, hogy az Isteni, ha az ima életem rendben volt, és rendben van, és az rendszeres, és hogyha nem helyezek semmit Isten elé, mert szerintem az egészet akkor lehet elveszíteni, amikor valami már az életemben Isten elé kerül, az imádság idejében valami más csinálok, vagy valami fontosabb lesz, és akkor elkezd sok minden fontosabb lenni, mint maga Isten, és akkor elveszítem ezt a úgymond radar képességet, hogy érzékeny legyek magára Istenre. És a másik az a gőg, ami nekem bebizonyosodott, hogy ha magamat tartom valamire, és ez mindannyiunknál elég sarkalatos kérdés szerintem, hogy igenis előfordul az, hogy eszembe jut, hogy fú, de jól megcsináltam, vagy bármi, és abban a pillanatban hálát adok Istennek, és igenis nagyon sokszor küzdenem kellett azzal, hogy nem csak, hogy Istennek adok hálát, de hogy tényleg őszintén megtegyem ezt, tehát nem csak az, hogy szóban, és akkor utána azt mondja, fú, de jól megcsináltam, hanem igenis mindig Isteni a dicsőség, és hogy tényleg a lelkem kapuja a gők hatására bezáródik, és nem tud igazán Isten olyan közel jönni hozzám, mint ahogy ő közel akar jönni.
Holnapi pénteki olvasmányban fogunk hallani egy ilyen kérdést, hogy hiszitek-e, hogy tudok segíteni? Legyen hitetek szerint. Ugye ez egy érdekes evangéliumi részlet lesz, ugye, hogy folytatjuk majd Máté evangéliumának az olvasását, ahol ugye a tanító útján Jézust két vak követi, és kiáltoznak, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. És Jézus ezt kérdezi tőlük, hogy hiszitek-e azt, hogy tudok segíteni? Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok? Hisszük, Uram, felelték a vakok, mondja az evangélium, és azt mondja, hogy legyen a hitetek szerint. Ez olyan érdekes dolog, ugye, hogyha a holnapi evangéliumról már előre elmélkedünk egy kicsit, hogy Jézus nem azt mondja, jó fiúk, akkor gyógyuljatok meg, hanem azt mondja, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint. És ez is egy érdekes kérdés, nagyon sokszor, amikor az Istentől kérünk, akkor talán nem hiszünk eléggé abban, hogy az Isten azt megteszi. Ezért nem történnek csodák az életünkben, vagy ezért marad el nagyon sok jel, isteni jel. Mert igazából kérünk valamit, de nem hisszük az teljes szívünkből, amit kértünk, hogy az Isten képes rá, hanem úgy próbálgatjuk a szárnyainkat. És halljuk Jézus válaszát, ugye majd a holnapi evangéliumból, aki azt mondja, hogy legyen a ti hitetek szerint. És talán a mi ima kéréseinkre is nagyon sokszor így válaszol Jézus, nem az, hogy jó van, drágám, akkor holnap így lesz, és pont, hanem azt mondja, hogy legyen a te hited szerint, és amikor majd megerősödsz a hitedben, majd akkor teljesül, amit kértél. De Jézusnak nem az a célja, és Isten országát nem így mutatja be, és a mindenható Isten sem hozza ilyen primitív szintre, hogy akkor átmegy egy ilyen kérés teljesítő automatába, és akkor az ember csettint, és akkor a jó Isten meg teljesít, mert nem ez a feladata. Hiszen mindennek az a célja, hogy a hitben növekedjünk és megerősödjünk. Ha ez nem történik meg, akkor csak kihasználjuk az Istent igazából, és ezt nem akarja. Azt mondja, hogy történjék veletek, hitetek szerint legyen úgy, ahogy hiszitek. És nagyon sokszor ez a válasz a mi imádságainkra is, hogy legyen úgy, ahogy te hiszed. Ha hiszel abban, hogy ez megtörténhet, akkor megtörténik. Ha nem hiszel abban, akkor nem történik meg, mert itt a cél nem az, hogy valami csoda megtörténjen, hanem a cél az, hogy a hited megerősödjön. És itt a jelekkel kapcsolatban is szerintem a legfontosabb, hogyha látjuk a jeleket a világban, vagy Istennek a jeleit, az, hogy a hited megerősödjön. Mert itt azért van egy ilyen veszély, hogy itt is építkezhetünk homokról, hogy történik csoda, vagy történnek jelek az életünkben, és azt gondoljuk, hogy mi kiváltságosak vagyunk, és elindul ez a gőg. Isten nem azt akarja a jelek által, hogy mi kiváltságosnak érezzük magunkat, hanem hogy megerősödjünk a hitünkben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, vagy nagyon fontos tanítás szerintem, hogy ahhoz, hogy Isten jeleit, csodáit megértsük, ahhoz először a hitünkben kell növekedni, és ez nem könnyű, ez kell áldozat hozzá. Ugye, és ezt mondtam pont most advent első vasárnapján, és én ezzel a felhívással indítottam ezt az időszakot a prédikációban, amit ugye Izajás prófétától hallottunk, hogy rajta menjünk fel az Úr hegyére. Ezzel indul az advent idő, ez az első nap, hogy rajta menjünk fel az Úr hegyére. Advent első vasárnapján hallottuk templomainkban, az első olvasmányban, hogy rajta menjünk fel az Úr hegyére. hegymászásban van lemondás, van áldozat, van fáradtság, izzadság, tehát küzdelem, de ahhoz, hogy felérjek a hegy csúcsára, ahhoz vállalnom kell mindazt, ami vele jár. És erre hív meg az Isten az adventi szent időben, hogy vállaljam azt az áldozatot, ami azzal jár, hogy én megismerjem az Isten szeretetét, az Isten igazságát, és aztán cserébe az Isten is megmutatja nekem az ő jóságát. De az áldozatot először nekem kell meghoznom, nekem kell megtennem azt, amit tőlem telik, mert Isten már megtette értünk. Igazából rajtunk múlik, hogy vállaljuk ezt az utat, vállaljuk az áldozatot, hogy eljussunk a célhoz. És itt ez a kulcskérdés. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ebben a szép adventi időszakban eljusson a célhoz, és megismerje Isten végtelen és ingyenes szeretetét, áldását és kegyelmét, és hogy felfedezze azt a nagyon sok csodát és jelet, amit Isten értünk tesz azért, hogy a hitünkben növekedjünk. Mindenkinek áldott délutánt és szép adventi időszakot, kegyelemteljes, Istennel töltött időszakot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!